Kedves hallgatóink! A Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetésben részesült dr. Bene János, a nyíregyházi Józsa András Múzeum nyugalmazott igazgatója. Bene János az a muzeológus szakember, akinek a huszársága szakterülete elindította Nyíregyházán a huszárokkal kapcsolatos kutatói munkát. Nem csak a kutatói munkában volt élenjáró, hanem sikerült élővé tenni ezt a huszár találkozók formájában még a 90-es években. Már a 19. huszár találkozót szervezték meg most augusztusban Nyíregyházán, a terv pedig az, hogy a 20. is létrejöjjön. Mint mondja, bár a régi huszárok már kihaltak, a leszármazottak őrzik a hagyományokat, és sorra alakítják a különféle huszárbandériumokat napjainkban. Dr. Bene János, a Józsa András Múzeum nyugalmazott igazgatója, augusztus 16-án ünnepelte 70. születésnapját, és szinte ezzel egy időben vehette át a Magyar Érdemrend lovak keresztjét. Gál Tamás beszélget vele.
Vendégünk a stúdióban dr. Bene János, a Józsa András Múzeum nyugalmazott igazgatója. Jó napot kívánok, igazgató úr! Köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. És hát amiért itt van nálunk, az végül is egy eléggé fontos aktualitás, mert hogy 1955. augusztus 16-án született, ez pedig azt jelenti, hogy a napokban ünnepelte a 70. születésnapját, úgyhogy ezúton is Isten éltesse sokáig.
Köszönöm szépen.
És van egy másik aktualitása is. A Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetés kapta ugye az államalapításra való tekintettel, 19-én volt az átadás, 20-a kapcsán kapta ezt a kitüntetést, ehhez is gratulálunk.
Köszönöm.
És azért árulja el nekem, hogy milyen érzés volt átvenni ezt a kitüntetést, hiszen hát azért a legmagasabb kitüntetés, mondhatjuk.
A legmagasabbak egyike, így van. Persze egy fantasztikus érzés, ugye ott ülni egy csomó olyan ember előtt, akit hasonlóképp nagyon tisztelek, becsülök. Ott volt a Honvéd vezérkar állománya, ott volt a honvédelmi miniszter, ott voltak azok a kollégák, akikkel együtt dolgoztam, dolgozok, meg még, ha Jóisten segít, fogok is dolgozni együtt. És hát ugye ebben a csapatban persze, hogy nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy ilyen kitüntetésre felterjesztettek ezt a kitüntetési felterjesztést. Az állam fő elfogadta, és ugye aláírta ezt a kitüntetési okmányt. Úgyhogy én nagyon meghatódtam, és meg tulajdonképpen büszkén is vettem át a miniszter úrtól.
És azt mondhatjuk, hogy összeér, hogy a Magyar Érdemrend lovak keresztjét a kitüntetését kapta egy olyan illető, aki pedig a huszár világgal kapcsolatos kutatásaiba merült el, és hát gyakorlatilag ugye mondhatjuk azt is, hogy az életműve, az életpályája az ebben a irányba alatt erre fókuszált.
Hát ez is volt az indoklás. Tehát a huszár hagyományok ápolása, a huszár múlt fenntartása, a huszár kutatások végzése, tehát tulajdonképpen ez volt az a dolog, amiért leírva, tulajdonképpen ezért kaptam ezt a kitüntetést.
Igazgató úr, azért árulja már el nekünk, hogy miért pont a huszárvilág fogta önt meg annó. Mert hogy azért azt elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy ön Borsodban született,
Abolyúban.
És református lelkész családban.
Így van. Pontosan így van. És ugye, ahol én születtem, ott halálpontosan tudta mindenki, hogy meddig tart Borsod, hol van Abolyú, és hol kezdődik Zemplén. Ma ugye ez egy megye, tehát mi nekünk büszkén vallottuk azt, hogy mi abolyúiak vagyunk. Én Hernádbűdön születtem, de a családom, édesapám Abolyvári, édesanyám Gönci, tehát a régi klasszikus Abolyban látta meg a napvilágot. És hát az én pesztrám, ugye apám akkor még, mint lelkész, elég sok felé járt, ott környéken Gibárt, Pere, Bűd, Szántó, szóval, és akkor nekem volt egy pesztrám, egy öreg huszár, Komjáti bácsi, aki valamikor még kassai huszár volt, és hát én mindig, már reggel szaladtam át hozzá, ott töltöttem a napomat, ott sertepertéltem költ, és sokat mesélt ő nekem. Ez volt az egyik. Lehet, hogy ez csak úgy bennem maradt olyan lent mélyen. De amikor bekerültem Nyíregyházára a múzeumba, 1981. július 1-én, akkor német igazgató úr, mint fiatal embernek munkát keresett, hogy mivel is foglalkozzak, és akkor ugye, hát mivel lehet foglalkozni, ugye akkor még a 80-as években a ország múzeumban javában ment a munkás és paraszt mozgalom. Na, de hát Nyíregyházán nem volt munkás mozgalom, hiába próbáltuk, itt jó volt az Irsai féle gyár, meg egy-két ilyen dolog. És azt mondta nekem, igazgató, ide figyelj, lassan jön majd a tűzoltóságnak a 100 éves évfordulója. És a Nyíregyházi tűzoltóság nagyon híres testület volt, egyenruhások. Azt mondja, foglalkozz az egyenruhásokkal. És akkor ezt elkezdtem foglalkozni, hogy valóban igaz a tűzoltókkal. Ugye 84-ben megírtuk a Reszler Gábor a tűzoltóság történetét, azt mondja, a hallgatók pontosan tudják, hogy 80-ban kiástuk Ausztriába a nyíregyházi tűzoltók kincseit. Ugye...
Nem biztos, hogy tudják. Erről azért néhány mondatot engedjen már meg.
Jó. Tehát úgy volt, hogy a nyíregyházi tűzoltók önkéntesként indultak, később lettek állami tűzoltók. És a 19. század végén, 20. század elején rengeteg verseny, országos verseny, világverseny is indultak, például Milánóban tűzoltó világbajnokságot nyertek. És ezeknek rengeteg versenydíja maradt, vagy volt náluk. Serlegek, aztán bontóbalták, jelzők, egyebek, ezüstből, úgyhogy 30 darab. És 1944-ben, amikor ugye már a front érkezett, akkor a tűzoltók is, mint állami intézmény, az állami intézményekkel települtek fokozatosan nyugat felé. A végén eljutottak Linzig. És a Linz fölötti erdőben, amit Berg erdőnek neveztek, ott 1945-ben, amikor lehetett már hazajönni, a háborúnak vége volt, úgy döntöttek, hogy ők hazajönnek természetesen, mert úgy kezdjenek Németországon, vagy Ausztriában, de nem tudták, hogy itthon mi a helyzet. És a kincseiket, amit addig vittek egy faládába magukkal, egy éjszaka a tábor egyik szemetes gödrébe elásták. Húztak rá a szemetet, és akkor ők hazajöttek. A polgármester, aki a milánói aranyérem volt, a világversenynek az aranyérme, ő pedig elment Kanadába. Hát ő nem ment hazajönni, mert azért 44-ből volt itt a polgármester, itt a holokauszt egyebek miatt ugye félt, hogy itt baj lesz. Ő kiment Kanadába. Megeskedt a tűzoltók, hogy nem beszélnek erről. Nem is beszéltek, csak akkor, amikor már Szohor Pál, vagy Nyíregyházi Pál, ahogy ugye 44-ben nevezték, haza nem küldte az érmet Kindusz Jolikának, aki a dohánygyári önkéntes tűzoltóknak volt a csapatparancsnoka. És akkor elkezdtünk ezután menni. És akkor 84-ben a 100 éves évfordulón még éltek olyan tűzoltók, például Stankó bácsi, Lóci bácsi, Círják bácsi, akik ott voltak kint, és akkor elkezdtek mesélgetni. És akkor úgy rákaptunk erre, hogy próbáljunk, hát össze lehet ezt szedni. És akkor sokat jártunk ki hozzájuk, csináltunk vázlatrajzokat, és aztán 86-ban kaptunk egy kis támogatást a művelődési miniszter helyettesétől, egy kis valutakeretet, és kimentünk Ausztriába. Hosszú a történet, a lényeg az, hogy hétfőn kiértünk, szerdán megtaláltuk az egyik szemetes gödör aljában valóban ezt a ládát.
Tehát tényleg önök ásták ki?
Két kezünkkel, így van, és akkor ugye ebben valóban ott voltak a kincsek, tehát egy Szent Flórián szobor, egy 8 kilós bronz dúsan ezüstözve, rengeteg, vagy 10 vagy 12 sell, ezüst selleg, az első parancsnoknak a relikviái. Szóval egy szép kollekció, ami most egyébként látogatható mai napig is a tűzoltóságon, az erdősoron van egy külön emlékszoba, ott ki vannak ezek állítva. És akkor ez 86-ban, hogy ez kész volt, hát jó, akkor csináljuk valami másat, és akkor rendezték 88-ban az első nemzetközi huszár találkozót Budapesten, ahol voltak régi magyar huszárok is, hát ugye, már aki túlélt a világháborút, de jöttek a franciák, a híres bercsényi huszárok, ugye a Tárb városából, akik még magyarul éneklik a bercsényi indulót, jöttek Angliából, jöttek Hollandiából, jöttek sok helyről. És közben a nyugaton élő magyar huszárok, huszártisztek, ugye az emigrációbérők pedig úgy gondolták, hogy már azért csak lazul itt a dolog, mert lazult végül is, ugye hát nem véletlenül voltunk mi vidámbarak, hogy a náluk lévő relikviákat meghalnak, mi lesz velük itt, ugye adják haza. És akkor ekkor született a Sárváron a Huszár Múzeum 88-ban. És ott volt huszár találkozó, ott voltam én is. És el is járogattam oda egészen 90-ig, És 90-ben aztán ott beszélgetve az egykori huszártisztekkel emlegették, hogy jó lenne találkozni a legénységgel, hol a legénység, nem tudják mondani, én tudom, itt van Szabolcsban, Szatmárban, Hajdúságban, itt vannak a huszárok. Hát akkor szedd össze őket, mondta, ez volt a parancs. És jött egy jó dátum is, ugye, mert 1991-ben lett 100 éves, hogy épült a nagy huszárlaktani, ugye ma huszártelepnek neveznek, 1891-ben. És ezt elmondtam a német igazgatónak, azt mondja, akkor csináljunk valamit. Akkor írd meg a huszárok történetét, úgy így született a könyv, csináljunk egy kiállítást, mert rengeteg anyagot adtak be az öreg huszárok, egyenruhákat, fegyvereket, papírokat, kitüntetéseket, mindent. Csináltunk egy szép kiállítást, és akkor szervezünk egy huszártalálkozót. És ez volt az első huszártalálkozó 1991. augusztus 21-én a pápa látogatás másnapján. Ez volt a szerencsénk, mert a Magyar Honvédség átadta a pápa látogatásra posta kihelyezett katonaságot, ugye ezek szakácsok voltak, logisztikusok voltak, és erre tudtuk szervezni mi is a találkozónkat, mert hogy 400 huszár jött az első felhívásunkra. Fantasztikus dolog volt, hogy a József András Múzeum előtt le volt zárva a tér, ott 400 öreg huszár várta, hogy mi legyen, ugye jött a himnusz, lehetett látni, hogy megint úgy kihúzzák magukat, csillog a szemük, mint egykor.
Akkor büszkék voltak a húzásságokra.
Oly, igen.
Már mondjuk 40-50 éven keresztül lehet, hogy titkolták.
Na és ez volt a lényege, hogy ugye 40-50 éven keresztül nem lehetett beszélni. Hát a magyar huszár, meg a magyar katona, ugye volt utolsó csatlós, Horthy Pribéktől, ez minden volt, csak becsületes ember nem. Na ezzel próbáltuk visszaadni akkor, és azt hiszem sikerült is a becsületüket, emlékkövet is avattunk a tiszteletük, ami ugye most a Soksi Múzeum fog bejáratánál van, és akkor úgy gondoltuk, hogy jó, hát megcsináltuk, és igen, ám csak, hogy a huszártalálkozó másnapján, mert ez kétnapos volt, és szombat-vasárnap, jöttek hogy is mondjam, csak nem volt fenyegetés ez, erős kérés volt inkább, hogy rendezzük meg a következőt. Sárváron úgy volt, hogy minden Sárváron a páros évben volt, mindig huszártalálkozó. Nyíregyházan 91-ben, hát van rá két évünk, akkor szervezzük meg 93-ban. Ez volt a második. Aztán jött a harmadik, jött a negyedik, és mindig jöttek. Ugye a huszárok fogytak, ez igaz, de a lelkesedés nőtt, ugye. Mert 95-ben azt határoztuk, hogy jó, hát akkor két év múlva nagyot álmodtunk, emeljünk szobrot a huszároknak. 97. októberében ugye már állt a szobor az országzászló téren, ami mai napig is talán a világon, de Magyarországon biztosan az egyetlen olyan huszárszobor, lovasszobor, amelyik második világháborús egyenruhába ábrázolja a magyar huszárt. Mert első világháborús rengeteg, ugye Fehérváron, Jászberényben, mindenütt, Szegeden, de második világháborús egyenruhában csak itt van.
És ez miért különleges?
Ezért, hogy mert ugye első világháborús emlékként emeltek a két háború között hősemlékműveket. De a második világháború, mint az előbb beszélgettük, nem hogy...
Igen, a szovjet rendszer nem engedte.
Igen. Erre emeltünk egy olyat, ahol nem a hagyományos, hogy mint a huszár, hogy nagy magas csákó, rajta lószőrforgó Attila mente, hanem abban az egyszerű posztó ruhában, amiben a második világháború harcolt. Tulajdonképpen csak azt különböztette meg a huszárt a gyalogostól, hogy csizmát hordott. De ugyanabban a keki színű egyenruhában, ugyanabban a bocskai sapkánban, csak annyi volt, hogy a csizmáját, hogy a parolia kék színű volt. A gyalogos és zöld, mint hogy a mai napig is ugye megvan a tüzéri piros, a huszári kék, búzavirág kék. De az, hogy csizma van rajta, hogy kard van az oldalán, és karabélya, ez volt a huszárságának ugye a fő jelzője.
Úgy tudom, hogy az unokatestvéremnek a néhai nagyapját is meghívták, mert ő is huszár volt, és meghívták erre a szoboravatóra.
Mondja a nevét.
Mátyás János talán, nem tudom.
Mátyás János volt nálunk huszár. Akkor ő volt az? Tudom, hogy ki. Persze. Igen. Sokan.
Ennyire emlékszik rá igazgató úr?
Hát sok mindenki.
Mindenkinek persze. A nevére.
Ugyanis azzal, hogy a huszártalálkozót megtartottuk, ez nem azt jelentette, hogy eljöttek és hazamentek, hanem én rengeteg emberrel voltam levelezésben, rengeteg emberrel személyes, főleg a nyíregyháziakkal, Szagány Pállal, Zahár Gyula bácsival, az órásmester, aki ugye az idősebb hallgatók tudják, ahogy a megyeháza sarkán volt az órás műhelye, akkor Szabó Sándor lovastüzérrel, Kálóba Varga Sándorral beszélte az országba, sőt, még a határon túl is. És azért kell tartani így a kapcsolatot Gencsi Tibor, aki ugye Kislétán volt birtokos ember, de Pesten élt, mert rengeteg minden volt náluk, amit nekünk adtak. Én megmerem kockáztatni azt, hogy a budapesti Hadtörténeti Múzeum militária gyűjteménye után a Nyíregyházi Múzeumnak van a legszebb huszár gyűjteménye, rengeteg minden. Hát csak egy példa, volt egy huszár hadnagy, aki Varsónál megsebesült, és vitték a kötözőhelyre, meleg nap volt, senki nem volt semmilyen, még zubbon sem, ingben voltak, de ezt a huszárt rázta a hideg, mert lőtsebe volt. Találkoznak a sebesült kocsi, hogy megy, jön szembe a hadosztály parancsnok, Vattai Antal altábornagy, kegyetlenül leszúrja a kocsist, hogy miért nem takarja be a huszárt. Tehát azt mondja, hogy kegyelmes uram, hát nincs nálunk semmi, mert magam is csak ingbe vagyok. Semmi nincs, itt nincs. Erre rajta volt a köpenye, levette a köpenyt, ráterítette erre a hadnagyra, Spányi Gézára, hogy majd Nyíregyházán halad vissza. Hát ugye 44 júniusába, vagy júliusába, messze valahol, Klek mellett, az Isten háta mögött, senki sem gondolta, ez komolyan. Na most ez a spányi hadnagy is bekerült a kórházba, utána elvitték német kórházba, köpeny ment vele, nem jött haza, kimaradt Németországban, a német hadseregbe lépett be, és 1993-ban ezt a köpenyt, az altábornagyi köpenyt hazaküldte Nyíregyházára. Ez egy fantasztikus történet. És akkor a Vattai tábornok lánya, Nóra néni, ugye nekünk már Nóra néni, aki ugye az egész huszár találkozóknak is a lelke volt, meg az alapítványnak is, így Nyíregyházán találkozott az apja köpenyével.
Hát ahogy hallgatom igazgató úrat, ugye szerintem már a mai generációnak valószínűleg az, hogy huszár találkozó, az egy nagyon szép dolog, beöltöznek, most tényleg kisarkítom, jelmezbe, ott azért találkozhatnak egy kicsikét a történelemmel, de úgy annyira más ezen túlmenően nem biztos. De akkor a 90-es évek elején viszont volt egy olyan mögöttes tartalma, hogy egyfajta elégtétel, egyfajta kárpótlás lehetett ezeknek az embereknek az, hogy akkor előjön a huszár téma, és hogy újra elkezdik akkor felkarolni ezt az ügyet, megrendezik a huszár találkozót, elmondhatták újra, nosztalgiázhattak a történeteiket, találkozhattak egymással. Azért ez ebből a szempontból ugye az akkor élőknek ez fontos lehetett nagyon.
Így van, hiszen ennek nem csak az volt a hozadéka, hogy jó, hát bekerült hozzánk a hagyaték. De bekerült hozzánk a szellemi hagyaték is, mert meséltek. Mi pedig Magnóval jártunk ott körülöttük, elmentünk hozzájuk a lakásokra is, de ott bent a találkozókon is, és ebből születtek visszaemlékezések, könyvek, hadinaplóknak értékes kiegészítései, tehát ez tulajdonképpen a nyíregyházi huszár történethez nagyon sok adalékot szolgáltattak ezek a katonák, és igazad van, persze az ő halálukkal, és ugye 2023-ban még élt a Juráncsik bácsi napkorul, előtte még élt a Tomaszewski bácsi Poposhalmon, de 100 évesek, tehát lecsengett ez a világ valóban is, és ahogy kezdtek fogyni az öreg huszárok, úgy jöttek fel, 12-től, 2013-tól van nekünk kapcsolatunk a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetséggel, tehát egyre jobban, ahogy fogynak a huszárok, úgy jöttek föl a huszár bandériumok, hogy ápolják ezt a hagyományt, és hát egy kicsit ki kell javítsalak, és ne haragudj érte, nem jelmez, nekik ez nem jelmez. Nekik ez büszkeség, ez feladat, hiszen meg kell szolgálni. Hiszen a legtöbb ilyen huszár bandéristának, vagy bandériumban szolgálnak, van köze a huszársághoz, a nagyapja, dédapja, ükapja, tehát ők valami fajta módon próbálják ezt a hagyományt továbbvinni, Hát aztán ez persze, ez igaz, különböző sikerrel, különböző formában. Azt láttuk már, és ez feltűnt mindenkinek, hogy az idei huszártalálkozón már egyre jobban összeszokott csapatok jönnek, tehát kezdik ugyanazt a formát felvenni, ugye, mert a huszárságnak a dolga nagyon nehéz, hiszen a hagyományőrzés, az, hogy felvesz az egyenruhát, az nem csak azt jelenti, mert ugye lóval bánik, azt a lovat minden nap rendbe kell tenni. Nem olyan, mint az autó, hogy bemegyek az életbe, letörlöm, ott a kulcshoz indítok, hanem azt a lovat minden reggel le kell lovagolni, annak a lovnak ennék, azt a lovat le kell csatakolni, azzal együtt kell élni.
Én most egy kicsit kisarkítottam, de hogyha elmegyünk egy családi napra, és ott vannak huszárok, akkor mondjuk egy átlag család, akinek mondjuk esetleg nincsen érintettsége, akkor vetődhet ez fel benne, de ilyen bocsánat ezért a kisarkításért. És akkor a kutató munka, erre még kíváncsi lennék. Tehát akkor igazából interjúk, mély interjúk során, vagy még dokumentumok alapján is kutatta igazgató úr a huszárságot?
Persze, hát hogyne. Hát az, hogy valaki elmond valamit, az ugye az ember sokszor megcsalja az emlékezete. Egy jó példát elmondok név nélkül, az is igaz, mert nem is emlékszem az öregnek a nevére. Lényeg a lényeg, hogy azt mondja nekem, mesél, tudod, fiam, amikor kim voltunk, kérlek szépen, már Ukrajnába, és hát azt mondja, és ott voltunk, hallottak, amikor lelőtték a kormányzó helyettes, olyan hideg volt, az hatalmas hó volt, kengyelig mentünk a hóba. Mondom neki, hogy hát de Horthy kormányzó helyettes augusztus 20-án lőtték le. Nem, tél volt, én jobban tudom, én ott voltam. Szóval megcsalja az embert az emlékezete. Tehát ahhoz, hogy én biztosan tudjak dolgot mondani, ahhoz egyszer nyilván ezt meg kell hallgatni, aztán neki kell állni a levéltárnak. Én minden évben még most is ősszel és tavasszal egy-egy hetet Pesten töltök a levéltárban. A hadtörténeti levéltárban kutatni a régi iratokat, mert azért mégiscsak az, hogyha én megtalálok egy parancsot, vagy egy másik dolog, ugye ott van a levéltárban teljes anyaga a Kárpát csoportnak. Ez a Kárpát csoport az, amik 1941-ben, amikor a Szovjetuniót mi is megtámadtuk, ugye kim volt, egészen eljutottak a Nyeperig. Na most ebbe volt benne a nyíregyházi lovasdanda, és benne a nyíregyházi huszárezred is. Ennek az anyaga megvan. Ezt át kell nézni, itt megvannak a napi jelentések, megvan az, hogy megvannak a parancsok, kit hova küldenek, ki mit jelent vissza, csak ez idő. Ez nagyon sok idő, plusz a Magyar Honvédség központi irattárában, ami most ugye a Verseny utcában, ott még megvannak a tiszti személyi anyagok. Na hát most gondolod végül, mondjuk egy huszár hadosztálynak a 16 ezer fős létszáma, vagy 500 huszár tiszt szolgált. Hát ennek minek át kell nézni az anyagát, mert ezekben az anyagokban vannak olyan dolgok, és azon túl, hogy megvan, hogy mikor született, hol született, ki volt az anyja, milyen iskolát végzett, vannak benne önéletrajzok, és az önéletrajzokban is vannak olyan utalások, amelyek lehet, hogy egy fehér foltot teleírnak hirtelen. Úgyhogy rengeteg munkám van még nekem ezzel.
A továbbiakról majd fogok kérdezni, igazából sajnos már az időnk az véges, de még azért én kíváncsi lennék arra, hogy igazgató urat, mi az, ami gazdagította ebben a huszár kutatásban, huszár történetben? Tehát miért élvezi? Így is kérdezhetném.
Hát ez rengeteg minden. Hát ugye az ember jobban megismeri a múltat, megismeri az ott élő emberek lelki világát, és ugyanakkor ez lehet, hogy nem illik ide, engem is megváltoztatott ez a dolog.
Oda-vissza ható folyamat akkor.
Így pontosan így van. Tehát ugye az ember másképp néz a másikra, amikor már látja, hogy na most ezek hogy viselkedtek, hogyan
jobbá
viselkedtek.
Jobbá teszi az embert? Jobbá teszi az embert? Akár? Vagy másról van szó?
Még az is lehet, mert ugye mindig eszült az embernek, hogy nézd csak, ez ebben a helyzetben így, ha én itt lennék, hogy viselkednék? Most ha ilyen helyzetbe kerülök, akkor valóban úgy kell viselkednem, ahogy ahogy viselkedik az ember, vagy pedig másképp kellene, egy kicsit empatikusabban kellene viselkedni, hiszen látom, hogy ezek azért mi mindenre mentek keresztül, és mégis emberek maradtak, hogy biztos, hogy az embernek mindig úgy kell a történelmez állnia, ahogy elvárják tőle, vagy pedig esetleg azt mondja, hogy gyerek, bocs, most nem, másképp, mert azt láttam, hogy ezek ezt csinálták, és ez a tartás, ez sokkal többet adott számukra, mint hogyha beálltak volna sorba. Szóval hat az emberre, nem az a lényeg, hat az ember a történelem kutatása, maga a történelem is, és én azt hiszem, hogy nekem ez jót tett.
Igazgató úr, akkor a beszélgetésünk végén tervek. Mondta, hogy van még bőven tennivaló, most is, idén is, sőt, hát a napokban rendezték meg újra a huszár találkozót. Mik a tervek, akár ezzel kapcsolatban is?
Megint azt mondta mindenki, hogy nagyon jó út a találkozó, aminek én örülök és büszke vagyok rá, de ez azt is jelenti, hogy ugye 19. volt, hát meg kellene, ha Jóisten megsegít minket, a 20. legalább kerekéforduló legyen. Egyik. A másik, hogy jó, a huszárokat már feldolgozgattuk nagyjából, na de a huszárság mellett voltak olyan alakulatok, amelyek segítették a munkájukat, huszárkiképzést kaptak, csak nem huszárként harcoltak, ilyen volt a lovas tüzérség. És ugye Nyíregyházán is volt lovas tüzérség, amivel senki nem foglalkozott. Már összegyűjtöttem az anyagot, szeretném megírni a nyíregyházi lovas tüzérség történetét is, meg hát mindig jön valami ilyen fajta téma. Például előkerült, beszélgettünk kollégákkal nyírtelekről, a nyírteleki lakták, keveset beszélnek róla. És összegyűjtöttem az anyagát a rendszerváltásig, szép anyag gyűlt össze, jó lenne megírni azt, hogy milyen is volt az a nyírteleki dolog, hogy amiről sok mindent mesélnek, hogy rakétabázis, lőszerraktár, arzenál, minden, hogy milyen is volt az élet a nyírteleki laktájában. Szóval van mit csinálni az embernek.
Igazgató úr, köszönjük szépen, hogy őrzi az emlékeket, és tegye ezt még sokáig. Köszönöm. Isten áldását kérik erre.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, dr. Bene János, a nyíregyházi Józsa András Múzeum nyugalmazott igazgatója volt a vendégünk az iménti percekben, akinek a huszársága szakterülete, és mint vallja, ez a személyiségét is gazdagítja. A szakember augusztus 16-án ünnepelte 70. születésnapját, és szinte ezzel egy időben életművéért vehette át a Magyar Érdemrend lovak keresztjét. Ő az, aki elindította Nyíregyházán a huszárokkal kapcsolatos kutatói munkát, de nem csak a kutatói munkában volt élenjáró, hanem sikerült élővé is tenni ezt a huszártalálkozók formájában még a 90-es években. Már a 19. huszártalálkozót szervezték meg most augusztusban Nyíregyházán, a terv pedig az, hogy a 20. is létrejöjjön. Mint mondja, bár a régi huszárok már kihaltak, a leszármazottak őrzik a hagyományokat, és sorra alakítják a különféle huszárbandériumokat napjainkban. A riporter Gál Tamás volt.